lehetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Idén is ellátogatott a tűzoltó Mikulás az Egri kórházba. 40 évvel később címmel jelent meg Cseri Dávid, az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad ménes igazgatója műve, mely a 2024-es négyes fogadhajtó világbajnokság történetét foglalja magába. Immár 18. alkalommal rendezték meg a térségi kórusfesztivált, melynek a sátoraljaújhelyi Latabár Színház adott helyet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén is ellátogatott a tűzoltó Mikulás az Egri kórházba, ahol nagy piros tűzoltó autón érkezve lepte meg a beteg gyermekeket, és az intézménnyel közösen egy-egy kis ajándékkal kedveskedtek nekik. Az esemény célja, hogy a gyermekeknek szebbé varázsolják a napjukat, így is hozzájárulva a gyógyulásukhoz. Dr. Mátrai Zsolt, a kórház gyermekosztályának vezetője adott tájékoztatást rádiónknak.
Nagyon hálásak vagyunk a tűzoltóknak, hogy nem csak a hivatásokban bizonyítanak, hanem ilyen szeretetteljes dologgal segítik a gyerekeket, már 8. alkalommal. A tűzoltó Mikulás érkezés emelőkosárban egy felemelő és különleges pillanat, és a látogatás azt is bizonyítja, a közösségi összefogás bizonyítja, hogy a Mikulás az nem csak csomókat hoz, hanem szeretetet is a gyerekek felé, ami segíti a gyógyulásukat.
Azt említette doktor úr, hogy a gyógyulásuk szempontjából ez nagyon fontos, de mit ad még ez a gyerekeknek?
Hát ugye itt idegen környezetben annak a gyerekek, nem otthoni családi környezetben, bár a szülők itt vannak velük, ez valamennyire tompítja a szorongásukat, de egy ilyen esemény hát kicsit még jobban csökkent a szorongásukat, és egy kis boldogságot hoz nekik, örömöt, ami segíti a gyógyulásukat.
Most Nagy Csaba tűzoltó századost, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
Ez már a 8. alkalom, hogy a Heves vármegyei tűzoltókkal érkezik a vármegye kórházakba a Mikulás. A mai napon az egri hivatásos tűzoltókkal érkezett a nagyszakálló, és az ablakon keresztül jött be, a manóival egy mesét mondott a gyermekeknek, és egy-egy kis ajándékkal kedveskedett nekik. Ezzel az eseménnyel az a célunk, hogy szebbé tegyük a kis gyermekek napjait, ezzel is hozzájárul egy kicsit a gyógyulásukhoz. A mai napon az egri kórházba érkezett a tűzoltó Mikulás, holnap pedig a gyöngyösi és a hatvani kórházakba megy majd.
Az Állami Ménes Gazdaság szilvásváradi múltját, illetve jeles sporteseményeit foglalja magába az a kiadvány, amely nemrégiben jelent meg Cseri Dávid, az Állami Ménes Gazdaság szilvásvárad ménes igazgatója jóvoltából. A könyvben szereplő képek és információk az utókor számára is rendkívül fontosak. A régi barátságra való tekintettel, illetve a szakma iránti elköteleződéssel professzor dr. Fehér Károly sportújságíró méltatta Cseri Dávid legújabb könyvét.
Nekem Szilvásváradra belépni ma is ünnep. Az az eltöltött 35 év, amit a gazdaság keretében dolgozhattam, az is ünnep. 1984-ben itt volt a sajtóközpont. Inkább csak sajtóiroda, de innen vezényeltük a sajtómunkát. Ezért örülök, hogy én most szót kapok, és mindenki mellett hadd köszöntsek két barátomat, a Zsuzsit és a Pataki Balást, mert ők azok, akik annak idején itt, ahogy mondják, együtt húztunk csizmát, mert ugye katonáiknál így mondják, hogy együtt csináltuk ezt a munkát. Könyvemutatónál illik a szerzőről is beszélni. Dávidot különösebben nem kell bemutatni, viszont legyen szabad mégis néhány olyan gondolatot mondanom, amelyet talán annyira nem ismer ez a igen tisztelt társaság, és eredendően kapcsolódik a könyvhöz, Dávidnak a szakirodalmi munkásságához. Dávid a középiskolai tanulmányait Győrben végezte, és már ott is, hogy nem, a média osztályba iratkozott be. Tehát már is itt van a kapcsolat. És a tanárnője, miután az egyik nap megjelent a cikk a megyei újságban, próbálta ebbe az irányba terelni a média világába a Dávidot. Meg is lett az eredménye. Később az emberbarát és hallgatóbarát Mosonmagyaróvári Karon Egyetemen tanult, szerzett agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki diplomát, és ott megírta az első könyvét, rajongásig szeretett nagyapjára emlékezve, amikor tulajdonképpen a Szigetköznek a mindennapjait vetette papírra.
A következő percekben Cseri Dávidot, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad ménesigazgatóját hallják a 40 évvel később című könyvének megírása kapcsán.
És tényleg nagyon sok megható jelenet, momentum volt a hét során. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki utoljára gyermekkorában a szüleivel volt itt 8-10 évesen, és eldöntötte, hogy a lovasportoknak szeretni az életét szentelni. A Lázár testvérek is itt döntötték el, többször nyilatkozták, hogy fogadhajtással szeretnének foglalkozni és a világ legjobbjai lenni. De olyan kollégám is van, aki tényleg itt mesélte nekem, amikor itt volt a Kladruby Ménes vezető Csehországban, Jirzsi Macsek barátunk, aki szintén itt volt 13 évesen, eltelt 40 év, és a cseh csapatnak a vezetőjeként térhetett ide vissza. Úgyhogy ezért is volt egy nagy felelősség ennek a világbajnokságnak a megrendezése, mert hogyha az eredményekre, az eredményességre nem is gondolunk, de a szervezés is világ színvonalú volt, és hogyha lett volna világbajnoki érem szervezők részére, akkor bizonyára megkapták volna. És én úgy gondolom, hogy ezek a visszajelzések alapján ez sikerült ezt meglépnünk, és először megmondom őszintén, egy fotóalbumot szerettem volna karácsonykor a kedves vendégeknek odaadni, mikor először ez az ötlet felvetődött, de aztán főleg úgy jó fél év táv eltelt, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, és annyi életre szóló élmény, annyi tanulság, annyi szakmai kötődés felvillant, hogy én úgy gondoltam, hogy azok a barátaink, akikkel ezt a csodát megtehettük, megrendezhettük, és legfőképp a lovaink megérdemlik, hogy ez ne csak egy füzetben testesedjen meg, hanem kemény kötésű könyvben, amit bízunk benne, hogy még évtizedek múltán is majd lapozgatni fognak az utódaink. És valóban, ahogy említettem is, mint versenyigazgató, abból a szemszögből, hogy hogyan éltem meg a kollégáimmal a mindennapokat a világbajnokság során, ezt ebből a szemszögből igyekeztem továbbadni.
Én már 18. alkalommal rendezték meg a térségi kórusfesztivált, melynek a sátoraljaújhelyi Latabár Színház adott helyet. Az eseményen 7 kórus vett részt, egyházi kórusok, városi vegyes karok. Sándor Zoltán szervező maga is kórusvezető, munkája egyben élethivatása. Elmondta, bár egyre nehezebb utánpótlást találni, de programjaikkal továbbra is ösztönözni szeretnék a frissen alakult éneklő közösséget.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem 7 családom van, a rendes családomon kívül természetesen, mert 7 kórust vezetek, és hát ezek valóban közösségek, kis közösségek, sok minden dolgot csinálunk, tehát megtanulunk műveket, nagyon sok minden dolgot, stílusokat ismernek, meg zenei stílusokat, aztán ezt elő is adják valahol, és hát persze próbák, meg főleg az utazások alatt rengeteg beszélgetés van egymás között, tehát ez is az összetartó ereje egy ilyen kórusnak. Ami nagyon nehéz, hogy a zenei előadásban olyan műveket kell választani mindig, ami egy kórusnak a lehetőségét nem haladja meg, tehát nem túl nehéz például, de ugyanakkor ez sem jó, hogyha nagyon egyszerű műveket választ az ember, mert akkor meg úgy érzik, hogy nem fejlődnek semmit. És ez egy nagyon fontos kiválasztás itt a kórus éneklésben. Én nagyon régóta csinálom most már több évtizede, de még van, amikor mindig néha mellé fogok, hogy hát ezt nem kellett volna elkezdeni tanulni, mert esetleg ez meghaladja a kórus képességeit. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert a hobbim a foglalkozásom. Szóval amikor valamikor nem énekeltem kórusba, sőt egészen 18 éves koromig semmi közem nem volt az ilyen együttes éneklésekhez. Az más kérdés, hogy ott van a szüleim, például még akkor ugye családban volt éneklés, összejöttek a helyi értelmiségiek, mi nyéklátházi vagyok, és összejöttek, és ott énekelgettek, és én ezt hallottam és csinálták. Ma már ez nem divat annyira, de ami érdekessége ennek a dolognak, hogy én örömmel mellettem benne ebbe az egész teremtménybe. Tehát az, ott maradtam el, hogy ez a hobbim volt, és akkor 18 éves koromban bekerültem akkor főiskolának nevezett intézménybe, ahol megismertem Remény János karnagyurat, és az ő személyisége, meg az ő kórusa alapján valahogy teljesen átálltam. Én nagyon-nagyon szeretem. Együtt énekelni, hallgatni egymást, és valamit adni a közönségnek. Ez nagyon fontos dolog, hogy valamit át tudunk transformálni a másik embernek a lelkébe. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az egészben. A kórusirodalomnak a nem tudom, legalább a fele, de lehet, hogy több is egyházi irodalomból van, és tulajdonképpen amikor én tanulmányaimat csináltam a Gregoriántól kezdve ugye az egész klasszikus, sőt a napi, mindennapi zenébe benne vagyunk, és hát jó, most itt például nem mindenkivel egyházi műveket csináltunk, mert ugye egy színházban nem feltétlenül az illik, de hát a többiek, de azért én nem határolom az egyháztól, sőt, hát a zenéjadom egy nagy része az egyházi művekhez kötődik. Még az lenne jó, hogyha olyan egyházi kórusiskolák is lennének, mint ami például Nyugat-Európában divat, fiú kórusokkal, egyéb másokkal, de hát attól még azt hiszem, messze vagyunk, hogy ilyeneket alapítsunk, és ilyenek legyenek itt.
Végül az időjárásról. A keleti határszélen is eláll az eső, a felhőzet vékonyodik, szakadozik, de közben ott is egyre nagyobb területen párássá válik a levegő, köd képződik. Hajnaltól nyugat felől vastag, melegfronti felhőzet érkezik, arra felé néhol szemerkélhet az eső. A légmozgás többnyire gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 7-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Drimba Miranda és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Értékadó, magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai Értékadó című műsorunkban több témát is érinteni fogunk. Műsorunk első vendége a Szent Ferenc Kisnővérei rend egyik tagja, aki közgazdaságtant is végzett, és jelenleg szerzetesként él Bükkszentkereszten. Majd pedig betekintést nyerhetünk egy, a helyi vállalkozások számára szervezett szakmai tréningre, melyet a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak 2025. november 20 és 21-e között.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Első riportunkban ellátogatunk Bükkszentkeresztre, ahol a Szent Ferenc Kisnővérei rend egyik tagjával, Szász Csilla Rita nővérrel ültem le beszélgetni a római katolikus plébánián. Sok szeretettel köszöntöm a mikrofonnál Rita nővért, akit annak kapcsán kérdezek, hogy több különleges szakmája is van, amelyek a gazdaságtudományhoz is köthetőek. Kezdjük ott a beszélgetést, hogyha visszamegyünk az időben, hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára és a fiatal felnőtt korára? Mindig is a reálos tárgyak iránt érdeklődött?
Nem mindig, nem közgazdásznak készültem gyerekkoromban, több ötletem is volt. Az viszonylag hamar feltűnő volt, hogy a matematika iránti szeretetem az különösen is erős volt, de első körben én vagy tanár, vagy gyerekorvos, tehát valami olyan szakmát szerettem volna, mint egyébként elég sok kislány, akinek a gyerekekhez van köze. Csak nálunk a családban elég sok a pedagógus, az édesanyám ő külkeres, és igazából jött a család felől az, hogy hát keresek már egy olyan szakmát, amiből jobban meg lehet élni, mint a pedagógusságból. Az orvosságot meg az zárta ki, hogy ha valaki érzik, akkor én a másik irányba megyek, hogy ne kelljen látni, úgyhogy ott gyorsan kiderült, hogy nem annyira van affinitásom hozzá, és akkor én nagyon sokáig kerestem, hogy mit. Nagyon szerettem a történelmet is, mindenféle történelmi korokat, és igazából nekem a két tantárgyból jött, a matematikából és a történelemből, mert ebből a kettőből volt felvételi a közgázegyetemre, hogy hát akkor legyen a közgazdasági egyetem.
Hogyan jött a közgazdasági irány az egyetem választás kapcsán? Volt az ön családjában is esetleg már közgazdász?
Közgazdász kifejezetten nem, édesanyám kőkerfőiskolát végzett, és ő ilyen export-importban dolgozik, még mind a mai napig is, de igazából nem leginkább a, tényleg így az érdeklődési köröm hozta azt, hogy közgazdasági egyetemre mentem.
Oda kellett költözni Pécsre emiatt, az egyetem miatt, és azért ez egy fiatalon egy nagyon nagy mérföldkő, hogy elköltözni otthonról messzire a tanulmányok miatt, és elteltek az egyetemi évek, megszerezte a diplomát. Ennyi év távlatából hogyan emlékszik vissza az egyetemi éveire?
Nekem nagyon jó volt az a váltás. Mi Budapest mellett laktunk, Szigetszentmiklóson, és én onnan jártam be Budapestre középiskolába. És már egy kicsit terhes volt az a középiskolai évek alatt, hogy sok mindenből kimaradtam, mert megy az utolsó távolsági busz, vagy bármi, és az egyetemi éveimet nem így szerettem volna tölteni, meg alapvetően vonzott az, hogy így az önállóság, felnőtté válás, ott azért én beköltöztem egy albérletbe, ott saját életet tudtam kialakítani, és az nekem nagyon, nagyon jó volt így tényleg a felnőtté válásban, egy nagyon fontos lépcsőfok volt, és ugyanakkor igazából a hitemnek is az volt a bölcsője, hogy elköltöztem otthonról, a saját családomból, és azok a dilemmák, amikkel az egyetem alatt találkoztam, azok segítettek engem abban, hogy hitre térjek, mert én felnőtt megtérő vagyok, 26 éves voltam, amikor megkereszteltek, már egyetemistaként.
A Pécsi Tudományegyetemen, amikor tanult, akkor ott milyen tematikában tanulták ezt a gazdaságtant? Például amikor a cégek felépítéséről volt szó, vagy erről a profitról?
A legtöbb tantárgyunk azért tényleg ráment erre, hogy van egy szervezeti struktúra, van egy cél, mindent beállítunk a cél felé, és akkor volt ilyen tantárgyunk, hogy termelésmenedzsment, hogy kell valamit fölépíteni, és ez egy nagyon hasznos tantárgy. Én amikor bekerültem az alapítványhoz, és struktúrát kellett adni egy egyébként már létező alapítványnak, akkor én végigolvastam a stratégiai menedzsment és termelésmenedzsment könyveimet, és megnéztem, hogy mit is tanultunk abban, mert hogy valahol minden működő egységnek van szüksége struktúrára, mint hogy egy szerzetes közösségnek, egy egyházmegyének is van struktúrája, így nekünk is van szükségünk struktúrára. És azt hiszem, hogy ezek ott térnek el egymástól, hogy a cél mi az, amit oda teszek, mert ahhoz fogom hozzárendelni az összes humán erőforrást, eszközt, mindent, ahogy. Ez a szemlélet biztosan benne volt, és azért azt is tudom, mert ott én éppen, ugye nekem az volt a kereszténységem bölcsője, és egyben a közgazdaságtudomány bölcsője, egyszerre értek azok a hatások, végeztem a tantárgyaimat az egyetemen, és jártam a katekumenátusba, hogy azt hiszem, hogy nekem ezek a kezdetek től fogva nem voltak ilyen összeegyeztethetetlennek egymással. Tényleg, ha jól értelmezem és jól definiálom mindazt, amit így a tudományos alapokból vettem, akkor nagyon jól tudom használni azt az alapelvet, hogy a kegyelem a természetesre épít. Tehát mindaz, amit a tudomány felfedez, arra én tudok úgy tekinteni, hogy ez a kegyelem erre fog megágyazni, és azt én mindaddig, ameddig ebben a kegyelmi térben mozgok, addig tudom használni, és abból tudnak születni eredmények. Úgyhogy én úgy látom, hogy az egyetemi tanulmányaim azok nagyon is szervesen része annak, aki most vagyok.
Esetleg akár az egyetemi évek alatt, vagy később el tudott jutni olyan munkahelyekre, vagy olyan cégekhez, és volt ezzel kapcsolatban személyes tapasztalata, hogy megnézni egy céget belülről, hogy hogyan épül fel, mi a struktúrája?
Igen, az egyetemi éveim alatt azért nyári gyakorlatokra jártam, akkor több mindent láttam. Nyilván ez egy picit más, mint amikor ott dolgozok. Most az jutott eszembe, hogy a mi életünknek az az érdekessége, ugye én lelkivezetőként és lelkigondozóként is dolgozom, hogy jönnek családos emberek, anyukák, apukák, gyereknevelési gondokkal, házaséleti gondokkal, mindennel, és akkor a szkeptikusokba benne szokott lenni, hogy mit ért ehhez egy szerzetes, aki nem csinálja. Én azt látom, hogy ez a rengeteg ember, akivel nekem kapcsolatom van, és az élete minden részletét megosztja, az olyan tudáshalmazt tud felhalmozni nálam, amit tapasztalattal talán meg se tudnék szerezni. Tehát saját tapasztalatom az nincs nagyon sok ilyen biznisz működésmódról, viszont mivel én közgázegyetemet végeztem, és a baráti köröm egy jó része multicégeknél dolgozik, ezért nagyon sokféle struktúrát láttam már baráti beszélgetésekben, vagy akár tényleg lelki gondozói beszélgetésekben. amiből azt hiszem, hogy van egy fajta képem róla, hogy milyen lehetőségek vannak. Én alapvetően attól tudok felvillanyozódni, ami így a struktúra, szervezet, szerkezet, és az is viszonylag hamar kiderült, hogy nagyon sok embernek szüksége van a struktúrára ahhoz, hogy tudjon mozogni. Én viszont egy olyan felépítésű ember vagyok, aki látja a struktúrát abban, ami még nincs megfogalmazva, és jól körül tudom írni, és le tudom írni ezeket a struktúrákat, amik léteznek. Én valamiért ehhez kaptam karizmát, képességet, és hogy ez minden területen azt hiszem, hogy nagyon gyümölcsöző tud lenni.
Legyen, ahogy akarod. Legyen, ahogy...
Műsorunk további részében pedig egy interaktív tréninget ismertetünk meg hallgatóinkkal. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2025. november 20 és 21-e között adott otthont annak a rendezvénynek, melynek során számos helyi vállalkozó reprezentálhatta a vállalkozását, illetve lehetőség is nyílt olyan nézőpontokat elsajátítani, melyek előlendíthetik a vállalkozás sikerességét. Önismeret, láthatóság, környezetvédelem, adományozás, kommunikáció, profitteremtés, fejlődés és fenntarthatóság. A felsorolt kulcsszavakat tehát érdemes előnyben részesíteni egy vállalkozónak. A mesterkurzus KKV-knek a fenntarthatóságról és az ESG megfelelésről. Bridge to Benefits Mini Edition címet viselte ez a kétnapos programsorozat. Az ESG az angol Environmental, Social, Governance szavak kezdőbetűiből álló rövidítés, amely a vállalatok fenntarthatóságának három pillérét foglalja össze. Ez a keretrendszer nem a pénzügyi kockázatokat és lehetőségeket méri fel a vállalatoknál, hanem sokkal inkább a környezeti hatások, például klímaváltozás, erőforrásgazdálkodás, a társadalmi felelősségvállalás, például diverzitás, emberi jogok, valamint a vállalatirányítás, például üzleti etika, átláthatóság szempontjából meghatározóak. Az ESG-t a befektetők egyre gyakrabban használják döntéshozatalukban, de a vállalatoknak is egyre fontosabb a szabályozás és hírnév szempontjából. Mindemellett fontos kihangsúlyozni, hogy a rendezvény elnevezésében szereplő Bridge to Benefits angol elnevezés jelentése híd az előnyökhöz. A külföldi szavak tisztázása után pedig a további percekben hallgassák meg kérem az ehhez kapcsolódó riportunkat. Harsányi Mónika, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi projektjeinek vezetője adott választ kérdéseimre.
A mai mesterkurzus milyen lehetőségeket nyitott a résztvevőknek?
A Bridge to Benefits mesterkurzusnak az elsődleges célja, hogy KKV szektorban, KKV vezetők körében egy szemléletformálást indítson, a tekintetében, hogy a környezeti és társadalmi hasznossággal bíró működés, vagy annak a szempontjainak beépítés az üzleti modellbe. Ez a for-profit orientált szervezeteknél is egy működőképes dolog, illetve azt látjuk az elmúlt 5 évben, hogy ez egyébként lehetséges a jövőállóság kulcsának lenni, vagy a jövőállóság egyik tényezője a KKV szektorban.
Ezen a mai előadáson hogyan próbálták a résztvevőket aktivizálni, milyen tematikára épült fel a mai program?
A mai, illetve a holnapi program egy másfél napos workshop, aminek az a célja, hogy azok a vállalkozások, akik a fenntarthatóságról még nem feltétlen hallottak, vagy annak a szempontrendszere nincs beépítve az üzleti működésükbe, másfél nap alatt eljussanak oda, hogy megismerik az ezzel kapcsolatos általános ismereteket, megismerik azt, hogy egyébként az üzleti szféra számára miért fontos ezeknek a szempontrendszerek, a beépítése a mindennapi működésükbe, megismerjenek rendkívül jó gyakorlati példákat, nagyvállalat, civil szervezet, kisvállalkozás oldaláról, bemutassák azt, hogy egyébként ők az üzleti modelljükben milyen pontokat találtak, hol tudnak újra tervezni, hol tudnak váltókat finom hangolni, hogy minél fenntarthatóbbak legyenek, és minél pozitív hatással tudjanak működni, és a másfél nap végén ezt be is mutassák, meg is mutassák magukról azt a cél fenntarthatósági profilt, vagy azt a jelenlegi tevékenységet, ami fenntarthatóság területén előremutató, annak érdekében, hogy a Bridge to Benefits országos nagy programunkba ők esetleg tovább jussanak és tovább tudjanak fejlődni.
Egy vállalkozó számára mik azok a kulcsfogalmak, amikkel érdemes tisztában lenni annak érdekében, hogy sikeres legyen a vállalkozás?
Szerintem nagyon fontos egy vállalkozó esetében azt a szemléletet elsajátítani, ami egy kicsit egy tudatos tervezésre, a jövőre való tudatos felkészülésre ösztönzi a vállalkozót vagy a vállalat vezetését. Mindig megpróbálni egy lépéssel előre gondolkodni, és nyitott lenni azokra a tudásinputokra, amelyet akár a vele egy piacon működő másik vállalkozástól kap, vagy akár egy teljesen más szektorban, teljesen más nagyságrendben működő másik szervezettől kap. A Bridge to Benefits programunknak a hitvallása az, hogy egy platformot biztosítsunk arra, hogy különböző méretű vállalatok vagy vállalati formák tudjanak kapcsolódni egymáshoz, tudást megosszanak egymással, egy párbeszédet tudjanak generálni, és a programban biztosítunk ahhoz eszközöket, hogy tudjanak fejlődni is és fejleszteni önmagukat.
Mik azok a hasznos stratégiai pontok, amiket most elsajátíthattak a résztvevők?
Az első és legfontosabb, hogy az üzleti modell áttekintés és újratervezéshez kaptak egy nagyon egyszerűen használható, de nagyszerű gyakorlati eszközt. Ezt hazavíve, akár házi feladatként leülve, egyedül vagy kis csapatosan felül tudják vizsgálni az üzleti modelljüket, és meg tudják nézni azt is, hogy fenntarthatósági téren éppen a vállalati profil hogy áll, és kapnak olyan inputokat, amely abban segíti, hogy azok a pontok, amelyeket úgy ítélnek meg, hogy fejleszteni kell, tudjanak hozzányúlni, és legyen mozgósítható eszköz és kapacitás számukra. Emellett ez alatt a másfél nap alatt, ahogy említettem, 4 vállalati példát is megismerhetnek. 2 kisvállalkozás jött el és mutatta be az ő fenntarthatósági profilját és gyakorlatát, amit végez, illetve egy helyi nagyvállalat és egy helyi civil szervezet is bemutatta a sztoriát azon a szemüvegen keresztül is, hogy egyébként az saját projektjüket, a saját stratégiai vállalati szervezeti céljaikat hogyan tudják elérni együttműködések, értékalapú, hatásalapú együttműködések generálásával, ami különböző szervezetek között valósul meg.
Hogyan alakítja ki egy adott cég azt az egyensúlyt, hogy önfenntartó is legyen, ugyanakkor az adományozásra is jusson keret?
A fenntarthatóság nem csak adományozásból áll. Tehát nagyon fontos váltót állítani most már a vállalati szemléletben, hogy ez nem egy egyirányú, egy kifelé irányuló pontszerű dolog, hanem sokkal inkább akkor tudja a vállalatnak a fenntarthatósági tevékenységét hosszú távon megfelelő pályára állítani az adott projektet, vagy az adott vállalatot, és úgy pályára állítani, hogy eszközben egyébként a profitorientáltságot segítse, hogy hosszú távú együttműködéseket alakít ki olyan más szervezetekkel, amelyek egyébként tudják segíteni azt a társadalmi vagy környezeti vállalást, amit a vállalat stratégiai szinten végez. Ez túlmutat már az adományozási tevékenységen, sokkal inkább közös projektek, közös együttműködések megvalósításánra fókuszál, olyan együttműködésekre, ahol a KKV oldal is, a civil oldal is, vagy más gazdálkodó partnerszervezeti oldal egy win-win helyzetet teremt. Azt látjuk, hogy ez tudja fenntartani a hosszú távú együttműködéseket.
Illetve a környezetvédelemre is fontos nagy hangsúlyt fektetni. A mindennapokban ez hogyan tud megvalósulni, a környezetvédelem? Mondjuk például, ha példaként felhozunk egy szállító céget, amely például kamionokkal foglalkozik. Ilyen esetben például hogyan tudják kistabilizálni azt, hogy a munka is el legyen végezve, ugyanakkor a környezetvédelemre is hangsúlyt fektessenek a cégek?
Én azt gondolom, hogy az iparági szabályozás, környezetvédelmi szabályozások azért adottak. Ennek való megfelelésre az adott szektorban tevékenykedő vállalat mindent elkövet, hogy ez megtörténjen. Tekintettel azért is, mert a saját üzleti működését akadályozza, vagy lehetetleníti el, hogyha ennek nem felel meg. Hogyha a szállítmányozó szektorról beszélünk, a mai napon láthattuk a azt a nagyvállalati szállítmányozó cég példát, hogy mennyi mindent tesz meg, belső szabályozás, külső szabályozásnak megfelelés, szabványok tekintetében, illetve akár a hulladékkezelését illetően annak, hogy ő környezeti hatását lehetőleg inkább minimalizálja. Azt azért nagyon fontos látni, hogy sosem tud elérni egy vállalati működés egy zéró emisszió kibocsátást, vagy egy teljesen pozitív, abszolút pozitív társadalmi hatást. Én azt gondolom, hogy akkor tud lenni egy jövőálló egy szervezet vagy egy vállalkozás, hogyha a negatív környezeti társadalmi kibocsátásait tudja ellensúlyozni a pozitív környezeti társadalmi hatásaival, és ennek a kettőnek a szaldója az valójában pozitív.
A folytatásban Kisgyöngyvér. A Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító ügyvezetője nyilatkozott rádiónk mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben rávilágítunk a mesterkurzus KKV-knek a fenntarthatóságról és az ESG megfelelésről, Bridge to Benefits Mini Edition rendezvénysorozat céljáról.
Be tudna nekünk számolni arról, hogy ma itt a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarában milyen rendezvény valósult meg, illetve még most is zajlik?
Ez a Bridge to Benefits programnak egy mini változata, mini edition, ahogy mi hívjuk, ahol KKV-knak szeretnénk utat mutatni abba, hogy hogyan tudják ők a saját üzleti tevékenységüket úgy vinni tovább és fejleszteni, hogy ez nagyon is fenntartható legyen, hogy olyan társadalmi és környezeti hatásokat tudjanak elérni, ami alapvetően szolgálja itt az Eger és környéke, vagy ennek a régiónak a fejlődését. Úgyhogy ebben próbáljuk most fejleszteni az itt lévő résztvevőket.
A mai napon jelenlévő résztvevők milyen programsorozaton vehetnek részt?
Ennek az egész másfél napnak, amit most zajlik, az a végkimenetele, vagy az a lehetősége, hogy akit sikeresen szerepel, az bekerülhet egy nagyobb programba. Természetesen ez díjmentesen biztosítja számára a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. És gyarlatilag ott is azt arra keressük arra a kérdésre a választ, hogy hogyan tudnak a KKV-k a saját maguk léptékéhez képest, a saját maguk szintjét megtalálva olyan környezeti és társadalmi programokat megvalósítani, olyan pozitív ügyekbe részt venni, ami alapvetően a saját környezetükbe, a helyi közösségükbe tudnak változást elérni. Úgyhogy ez az itteni programnak is egy ilyen fontos kimenetele, és azt szeretnénk, hogyha ez az itteni program egy indítókő lenne, egy startkő, ahonnan lehet fejest ugrani ebbe az irányba, és természetesen a nagy program az pedig egy viszonylag hosszabb menetelés abba, hogy ezek az indító pillanatok, ezek ne csak elinduljanak, hanem egy olyan projekt valósuljon meg, és egy olyan projekt jöjjön ki a csövön, ami aztán hosszú távon tud segítségére lenni a vállalkozásnak, és természetesen a közvetlen környezetének is.
Mennyire fontos az, hogy a kommunikációt még inkább fejlesszük egy adott vállalkozás tekintetében? Most arra gondolok például, hogy a vállalatok egymással is hogyan tudnak kommunikálni a jövőbeli tervek elérése érdekében. A kommunikációt mi az, ami erősíteni tudja?
Mi abba hiszünk eleve, hogy a fenntarthatóságnak a megteremtése az nem egy one-man show. Tehát, hogy mondhatni azt is, hogy egy fecske nem csinál nyarat, bár néha azért láttunk erre példát, de hogy összességében azok az igazán nagyon szuper programok, ahol olyan együttműködések alakulnak ki, akár KKV között, akár egy civil szervezet bevonásával, akár nagyvállalat, iparkamara, önkormányzat, civil szervezet együttműködéséből, amik hosszú távon és mindenkinek a saját számításait, érdekeit szem előtt tartó módon, de mégis valami nagyobb jóért, nagyobb közös jóért tud harcba szállni, és nagyobb jót tud segíteni. És ilyen formán az, hogy akár az itt lévő KKV-k is megtalálják azokat az együttműködési lehetőséget, lehetőségeket, és a saját házuk táján megnézzék, hogy kik lehetnek azok a potenciális partnerek, akik tudják erősíteni az ő gondolataikat, tudnak kapcsolódni ahhoz a társadalmi környezeti célhoz, amit ők kitűznek a saját működésük során, az nagyon fontos. És nyilván ezt úgy lehet a lehető legjobban elérni és megtalálni ezeket a partnerségeket, hogyha megfelelő és hatékony kommunikációt folytatnak ezek a KKV-k, úgyhogy ebben is próbálunk nekik segítségükre lenni, hogy hogyan tudják a legjobban keretezni és a legjobban bemutatni azokat a célokat, amelyeket ők kitűztek, és hogyan tudnak egy jó kommunikációval hozzá hosszú távú partnert találni, legyen szó egy önkormányzatról, akár egy iparkamarai intézményről, vagy éppen egy civil szervezetről.
Amikor például nagyvállalatokról beszélünk, ahol mondjuk például több ezer embert foglalkoztatnak, és ezekről a nagyvállalatokról köztudott, hogy nagyon a profit teremtésre hajtanak, és a sikerre. Ugyanakkor mellette ott van az emberi tényező, hol van az a határ, ami az embereknek a kapacitása. Ezt a kettőt hogy lehet úgy egyensúlyba hozni, hogy valahol a cég is megteremtse a saját önfenntartó profit hányadát, tehát ugyanakkor az emberi tényezők se sérüljenek, tehát az embereknek a korlátai, vagy az embereknek a lelki tényezői is úgy tiszteletben legyenek tartva.
Mi azt látjuk, hogy azok a sikeres programok, ahol a vállalat, nem a vállalat vezetése dönti el feltétlenül egyértelműen, hogy mik legyenek azok a társadalmi környezeti ügyek, amelyekhez kapcsolódnak, hanem alapvetően ebbe a munkavállalók is minden alkalommal bevonódhatnak. Akár úgy is, hogy részt vesznek ebbe a programba, akár úgy is, hogy kitalálói ennek, akár úgy is, hogy mentorai lesznek hosszú távon ezeknek az ügyeknek. És így mondom, gyakorlatilag a munkavállaló úgy tud kapcsolódni ezekhez a programokhoz, hogy akár önkéntesként, akár saját vállalásából is részt vesz ezekben az ügyekben és témákban. És mi ösztönözzük is azt, hogy ez így legyen, hiszen egy munkavállalónak is szuperül esik, hogyha a saját mindennapi munkája mellett olyan környezeti vagy társadalmi ügyeket szolgál, olyan civil szervezetek munkáját segítheti, akikkel egyébként máskülönben nem tudnak kapcsolatba kerülni. Azt hiszem, hogy nem mondok nagyot a rádióhallgatóknak, hogyha kiemelem azt is, hogy annyira nagy az a mennyiségű idő, amit a munkahelyünkön töltünk, amit a munkánkkal töltünk, hogy szinte időnk sincs arra, hogy a családon és a munkahelyen kívül olyan ügyekbe részt vegyünk, amit egyébként mi magunk emberek is fontosnak tartunk. És azt gondolom, hogy egy vállalatnak, különösen egy nagy vállalatnak, igenis felelőssége, hogy megmutassa azokat a környezeti társadalmi lehetőségeket, ügyeket, amihez ő is tud kapcsolódni üzleti működésében, ő is tud fenntarthatósági törekvéseiben hozzájárulni, de akár a munkavállalók is szívesen kapcsolódnak ezekhez a témákhoz, ügyekhez, és szívesen vesznek ebben részt. Úgyhogy ez az egyensúly gyakorlatilag vállalati elvárások és munkavállalói lehetőségek szintjén fenntartható és működtethető, természetesen abban az esetben, hogyha ezeknek a mértéke a lehető legjobban van kitalálva, és a legjobban gondol minden szereplő arra, hogy hogy lesz ez egy jól arányosítható, akár ahhoz, hogy a vállalatnak a piaci pozícióját, a versenyképességét megőrizzük, de akár azt is, hogy a munkavállalónak a jólétéhez, a mentális egészségéhez, a munkavállalói élményhez hozzá tudja járulni, ami szintén fontos kihívás a vállalatok előtt.
Mik azok a tényezők, amikre nagyon oda kell figyelnünk abban az esetben, hogyha egy vállalkozó most akarja elindítani a vállalkozását, és egy teljesen szűz területre lép? Mik azok a tényezők, amik buktatók lehetnek, vagy mik azok a tényezők, amikre nagyon oda kell figyelni, hogy minél sikeresebb legyen a vállalkozás?
Először azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy sokszor azt látom, hogy magam körül is vannak ismerősök, akik mindig úgy jönnek oda hozzám, hogy ők kitaláltak valami remek ötletet, vállalkozóvá válnak, és ez milyen jó lesz, mert majd sokkal több idejük lesz a családjukra, önállóan tudják kezelni a szabad idejüket, és jobban be tudják osztani. Hát ez sokszor egyébként nem így van, én mindig azt látom, hogy az, aki vállalkozásba fog, sokkal többet dolgozik, mint hogyha egy hagyományos vállalati munkakörben rendszerbe és munkavállalóként venne részt egy vállalat életébe, sőt, hát sokkal nagyobb feladat és betett energia és elképesztően nagy erőforrást is igényel az, hogy valaki egy vállalkozást ténylegesen működővé és sikeressé tegyen. Úgyhogy egyrészt azt a nulladik pontban azt javaslom bárkinek, aki ezzel kacérkodik, hogyha megvan az ötlet, akkor először is gondolja végig, hogy ő mennyi erőforrást, effortot is szeretne beletenni, és mennyi motivációja van, hogy ezt tényleg hosszú távon kitartóan és sikerrel vigye. A másik nagyon fontos nulladik típusú lépés az pont az, hogy még mielőtt belevágna, azelőtt nagyon fontos egy jó üzleti tervet készíteni, és azt végignézni, hogy ténylegesen mik azok az üzleti célok, amiket el akar érni, ki az a célcsoport, akinek ő a szolgáltatását, termékét értékesíteni szeretné, kik azok az együttműködő partnerek, akik tudják őt segíteni ezeknek a céloknak az elérésében, hogyan tud a bevétel meg a kiadási oldal számszakilag is összeállni, hogy az ötlet sajnos nem elég, meg kell találni a kivitelezésnek az útjait is, és amíg ez nincs kitalálva, amíg nincs jól végig gondolva ez az üzleti működés, a pénzügyi működés, addig nagyon-nagyon nehéz a vállalkozó helyzete, úgyhogy tényleg a mínusz egyedik lépés, ez talán ez kell, hogy legyen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában két témával foglalkoztunk. Első megszólalónk a Szent Ferenc kisnővérei rend egyik tagja volt, aki közgazdászként is aktívan hozzájárul a közösség működéséhez. Riportunkban Szász Csilla Rita nővér bemutatta tanulmányait, valamint beszámolt döntéseiről, melyek a közgazdász diploma megszerzése után a szerzetesi élet felé terelték. A folytatásban pedig Harsányi Mónika, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi projektjeinek vezetője, valamint Kis Gyöngyvér, a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító ügyvezetője voltak a vendégeim, akik a 2025. november 20 és 21 között megtartott Mesterkurzus KKV-knek a fenntarthatóságról és az ESG megfelelésről Bridge to Benefits Mini Edition című rendezvénysorozatról számoltak be. Az említett rendezvény nagy népszerűségnek örvendett a helyi vállalkozók körében. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Benned már megszülettem én. megteszítve, bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sír